Negyedik Károly boldoggá avatása elé. Hallgassák meg Kovács Gergely előadását.
Károly király életéről szóló sorozatunk mai adásának címe nem csak a katonaévek bemutatása, de az uralkodó egész élete szempontjából jelképesnek mondható. Bajtársainak mondta egyszer, előbb mindenki más, utána én. Amikor katonai szolgálatának tanúságtevőit olvastam, kezdetben még küzdöttem azzal a gondolattal, ami az Ószövetség harcos zsoltárait imádkozva talán sok katolikus hívőben fölmerül, hogyan lehet szent egy katona ember. A kérdést azért érzem nagyon időszerűnek, mert ez a látszólagos ellentmondás, ha más téren, de mai viszonyaink között is fönnáll. Miként őrizheti meg manapság egy fiatal a testi, lelki, érzelmi tisztaságát? Miként lehet erkölcsös egy mai politikus vagy üzletember? Remélem, Károly király életpéldája segít majd a közös válaszadásban. 18 éves korában Károlyt hivatalosan nagykorúvá nyilvánították, ami egy Habsburg főherceg életében azzal járt, hogy őt az aranygyapjas rend tagjai közé iktatták. Károly ezt nem úgy fogadta, mint természetes kiváltságai egyikét, hanem komolyan véve az alkalmat, igyekezett fölkészülni erre a megtiszteltetésre. Végig tanulmányozva a rendi szabályzatot, arra a következtetésre jutott, hogy egy 20. századi ember nem tud teljes egészében megfelelni a lovagi életforma követelményeinek, ezért ő nem tett nyilvános esküt, helyette magánfogadalomban vállalta, hogy minden tőle telhető módon azon lesz, hogy megvalósítsa életében a lovagi erényeket. Fogadalmát nem a külsőségekben, hanem korának viszonyai között és környezetének szükségletei szerint valósította meg katonai pályáján. Katonás gyermekkori játékai nem egy halottakon átgázoló sikeres hadvezér elkorcsosult tudatvilágának nosztalgiázó emlékképei lettek. Károly számára a katonai élet bajtársiasságot, az egyenruha megtiszteltetést jelentett. A tábori körülmények, az elvallástalanodó környezet nem gátolták meg soha buzgó hitéletét és vallásgyakorlatát. Hitvalló példáját általános emberi jósága, segítőkészsége tette hitelessé és környezetére nézve hatásossá. Messze lakó magyar katonatársától például átvállalta a karácsony esti szolgálatot, hogy az minél hamarabb hazaérhessen a családjához. Mint uralkodó pedig a beosztott katonákat meghívta családi karácsonyfája mellé, hogyha már távol kell lenniük otthonaiktól, akkor legalább bensőségesebben teljék számukra is az ünnep. Az 1914-es háborús lelkesedés és a kibontakozó propaganda hadjárat nem tudta megérinteni Károlyt. Ő nem értette, hogy miként örülhet bárki a vérontásnak. Mint császár és király, elsődleges feladatának tartotta katonái életkörülményeinek a javítását, lelki gondozásuk és kulturált kikapcsolódásuk biztosítását, nehéz sorsuk enyhítését legalább a fronton való szinte állandó jelenlétével, és főként a mielőbbi béke megteremtését. Nem a teljes győzelem, hanem egy igazságos béke volt egyedüli célja. Embersége nem korlátozódott csupán honfitársaira, osztrákokra, magyarokra és szlávokra. Megtiltotta a védtelen városok bombázását, a mérges gázok használatát és a hadifoglyok láncra fűzését. Családtagjaival együtt jó szolgálatot vállalt az ellenséges katonák és családjai kapcsolattartásának megkönnyítése érdekében. Mondhatjuk, hogy az első világháború békevágyó fejedelme, istenes uralkodója Károly nem érte el eszményi célját, és 1918-1920-ban az igazságtalanság győzedelmeskedett. Katonai pályafutásának mégis időtállóan értékes tanulságai vannak. Az egyik legfontosabb érzésem szerint az, hogy a legreménytelenebbnek tűnő helyzetben és a legrosszabb körülmények között is élhet valaki szent életet, aminek igazságos jutalma az örök boldogság.
Kovács Gergelyt hallották.